Jézus Krisztus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, s amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ami újbori úrvacsorai közösségünkre felkészítő bűnbánati alkalmunknak megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, veled voltunk az elmúlt napon is, sorunk oly nagy öröm a mi szívünknek, hogy ma is eléd jöhetünk, hogy napról napra igéddel élezgetni, szólítani szeretnéd a szíveinket, hogy megnyerj minket magadnak az örök élet számára. Köszönjük, Urunk, hogy ma is, ezen az estén is ott állsz a mi lelkünk ajtaján, és zörgetsz, kimondhatatlan szereteteddel, jössz és közeledsz felénk. Úrunk, bárcsak mi is teljes szívünkből, és teljes elménkből, minden erőnkből tudnánk közeledni te hozzád, nem csak testben, hanem hit által. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a héten is fel akarod tárni előttünk önmagadat, s miközben te hozzád egyre közelebb kerülhetünk, Urunk, egyre jobban megláthatjuk önmagunkat is. S oly nagy szükségünk van erre, hogy mielőtt az úrasztalához lépünk az úrvacsorai közösségben, hogy Urunk, táplálj bennünket a bűnök bocsánatára és az örök életre. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy ezen az estén is, és minden estén a te igéd tükör legyen minnyájunk számára, amibe beletekintve láthatunk. Láthatjuk a valóságot, és láthatjuk valóságosan kegyelmedet. Kérünk, Urunk, hogy szenteld meg szívünket, gondolatainkat, s engedd meg, hogy szeriden tudjuk befogadni a te elkészített ígédet erre a mai napra is, hiszen a te igéd meg tudja tartani a mi lelkünket. Úrunk, jöjj és nézd meg bennünket, hogy ezen az estén is hogyan találsz minket. Úrunk, sokszor roskadozunk a terhek alatt. Sokszor sok könnyünk van, ott legbelül, van, amikor látható is. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor nem számítunk rád, amikor nem számolunk veled, a te erőddel, a te jelenléteddel, és a te tápláló igéddel. Kérünk, hogy légy most is közöttünk, szenteld meg igédet, s engedd meg, Urunk, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megélői lehessünk. Szentlélek, Úristen, te hozz bennünket harmóniába a mindenható Istennel, hogy egy akaraton lehessünk, hogy ugyanazt tudjuk gondolni, és hogy ugyanazon az úton járjunk, ugyanazt akarva, amit megváltó Istenünk akar. Légy ebben nekünk segítségül, s engedd meg, Urunk, hogy a te lelked vegyen lakozást mindnyájunk szívében. Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Ámen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt ige szakaszból szól hozzánk, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelének első részéből, a 12-től a 17-ig terjedő versekből. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárott rám a mi Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd is teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösököt üdvözítse, aki közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus első sorban én rajta mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan, egy Istennek tisztelet és dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves szeretett testvérek, az a világ, amely bennünket körül ölel, a láthatókra néz, amit az emberek a szemük előtt látnak. Az alapján ítélik meg a világot, az eseményeket, a másik embert, de hogy igazából mi is van az ember szívében, nem mindenkit érdekel, csak egy valakit, az élő Istent. Ő nem azt nézi, amit az emberek, ami az emberi szemek előtt van, hanem Isten azt vizsgálja, ami a szívben van. És éppen ezért ebben a tudatban kell nekünk készülni az úrvacsorai közösségre is, hogy az az élő Isten, akihez mi készítjük a szívünket a vele való találkozásra, Isten nem fog megelégedni azzal, amit elé teszünk. Nem fog megelégedni azzal, amit lát majd rajtunk. Ő nem arra lesz kíváncsi, hogy mennyire tiszta rajtunk a ruhánk, hogy mennyire ünnepi. Nem arra lesz kíváncsi, hogy rendben van-e a frizura is, rendben van-e minden külsődleges dolog. Hanem amikor az Úr asztalához járulunk, akkor Isten a bensőnket nézi. Kedves testvérek, amikor az Úr Jézusban rajta keresztül nézte Isten a világot, akkor szintén ugyanezt látta. A mai röntgen készülékek elbújhatnak Istennek, annak a minden tudása mögött, amelyen rátekint az emberre, és tudja a múltamat, ismeri a jelenemet, és látja a jövendőmet. Isten így vár bennünket az úrasztalához, hogy mindent fog tudni, hogy a jelenések könyvében is halljuk, tudom a te dolgaidat, ismerem a te cselekedeteidet, tudom a mozgató rugóidat, ismerem a gondolatmenetedet, ismerem a hangulatváltakozásaidat, ismerem a szavaidat, és ismerem azokat a tüzeket, amelyek sokszor ott égnek benned legbelül, mint egy kazánba, és ismerem azt is, amikor ez előjön, amikor előtör, ismerlek téged. Éppen ezért, kedves testvérek, Istennek ez a minden tudása egyrésztről felszabadítja az embert arra, az örömteli, fedetlen állapotra, hogy Isten előtt nem kell megjátszani magunkat. Isten nem ember, nem emberek elé készülünk, hanem az élő Isten elé, ezért úgy jöhetek, amint vagyok sok bűn alatt, mert ő mindent tud. Hiába való minden kozmetika, hiába való minden hirtelen átrendeződés, mert azokat a napokat, hónapokat, szavakat, döntéseket, emberi magatartásokat nem tudom megváltoztatni, nem tudok visszamenni a múltba, nem tudom helyre igazítani. Egy hely adatik ennek, az pedig az úrasztala. Az úrasztala azért készítetik el, az új borért való hálaadásunkban is, hogy az a bor, amely az Úr Jézus Krisztusnak a kiontatott vérét jelképezi az úrvacsora sákramentumában, emlékeztessen bennünket arra, hogy Jézus vére minden bűnünket kész és képes elmosni. Eltörlöm vétkeidet, mint a fellegeket, mondja Isten. Egyelül Istennek van ekkora szeretete, de a szívünket vizsgálja, hogy látjuk-e a bűneinket. Vizsgálja a lelkünket, hogy milyen indulattal jövünk az ő asztalához. Őszinte megbánással, őszinte bűnbánattól vezérelve, bűneinktől való megszabadulásnak a vágyával, vagy pedig csak egy liturgikus rész az életünkben, az úrvacsora. Benne vagyok a liturgiában, benne vagyok az ünnepi menetben, benne vagyok az úrasztalához való járulásban, de benne vagyok-e lelki módon, Istennek újjáteremtő és újjáformáló jelenlétében, lélektől lélekig kell, hogy eljusson, hogy megmozgasson bennünket az úrvacsorára felkészítő alkalmak mindegyike, hogy ott az úrasztalánál vasárnap az életet tudjuk magunkhoz venni, életre tápláljon bennünket az úri szent vacsora. Azért is mondtam el ezt mind a bevezetőben, mert hiszen Pál apostol egykori Saulként olyan nagyszerű dolgokat tudott az emberek elé állítani, hogy gyakorlatilag nagyon sokakat megnyert magának, egy nagyszerű férfiú volt. Bárki, aki a korabeli vallásos egyházi életben rátekintett erre a Saulra, akkor azt látták, hogy ez egy kiválóság. Azt látták, hogy ez egy tudós farizeus. Azt látták, hogy ennek az embernek minden szava a helyén van. A gondolatmenete úgy megy, úgy csap, ahogyan a korabeli egyházi tanítás ezt megkívánta. Milyen erők munkálkodnak bennünk. Ettől függ, hogy milyen szó fog megszületni az ajkamon, hogy milyen irányba mennek majd a döntéseim, a gondolataim, hogy milyen gyümölcsöket fog teremni majd az életem. Jézus Krisztus csak annyit mond János evangélium a 15. részében, a szőlőtőke példázatában, amikor elmondja az én kijelentések egyik gyöngyszemét, én vagyok az igazi szőlőtő. Ha belőlem fogtok meríteni, ha az én szeretetem fog csorogni lelketek ereiben, az lesz a gondolat meneteletek, mint az enyém, ha belőlem merítetek, ha általam üdültök fel, ha szememen keresztül látjátok ezt a világot, ha engeditek, hogy én tisztítsalak titeket, metszegesselek, tisztogassalak, hogy bőtermést hozzatok, akkor meg fogtok tisztulni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy már tiszták vagytok, azok által, az igék által, amelyeket én hirdettem nektek. Ismerjük a példázatot arról a fonott kosárról, ami tele volt sárral. Lementek vele egyszer a folyóhoz, másodszor, harmadszor. És a végén a fiatal ember fel akarja adni, atyám, nincsenek semmi értelme, tisztellek téged, hogy próbára teszel, hogy marasztalni akarsz az Anya Szentegyházban, de minek, amikor nem emlékszem néhány nap elteltével, hogy mi volt az ige, miről beszéltél? Na, fiam, harmadik menetel után kérdezi az atya, hogy néz ki az a kosár? És azt mondja ránézve, hogy na hát meglepő, sokkal tisztább, mint az első alkalommal. Kedves testvérek, az Isten igének át kell csorognia rajtunk. Meg kell nyílnunk neki, engednünk kell, hogy áthatoljon az Isten élő és ható igéje a gondolatmeneteinken, az elhatározásainkon, a vágyainkon, a szemléletünkön, a világnézetünkön. Mindenen át kell, hogy hatoljon, mert akkor tud bennünket formálni, tisztogatni. Mennyi igét ajándékozott már nekünk az Isten, mennyi ige által akart már bennünket tisztogatni. Szóval a bűnbánati alkalommal ezt is Isten elé kell vinni, hogy Uram, bocsásd meg, amikor az ige kívül rekedt a lelkemen, amikor nem engedtem, hogy leleplezzen, amikor nem engedtem, hogy tükör legyen, ösztöke. Bocsásd meg nekem, Uram, ha hiába szólt a te igéd, mert nem engedtem, hogy munkába álljon az életembe. Nagyon sokszor ezáltal tartjuk távol magunktól az élő Istent, és az Isten országának meg annyi kincsét, hogy csak hallgatói vagyunk az Isten igéjének. Elgyönyörködünk rajta, de szép, de jó volt, olyan jó érzés volt, békességet kaptam, lendületet vettem, és ez abba is marad, ha nem visszük magunkkal, ha nem engedjük, hogy az a tisztító folyó átömöljön rajtunk. Saul az agyáig engedte el az Isten igéit, a betűt. Csak a gondolatáig engedte el, nem engedte kemény férfiként, hogy belépjen a szívébe, hogy az átformálja őt, formálta a látását, formálta a tudását, a szókincsét, mindent, ami intellektuális, de nem engedte, hogy a lelkébe Isten belépjen. Isten szeretet. És ez a derék ember, ez a farizeus kedves testvérek Saulként Damaszkusz városába veszi majd az irányt. Először István vértanú kivégzésekor ott őrzi az elöljáróknak a felső köntösét, a felső ruháját, ez is már azt bizonyítja, hogy nagyban egyetért az ő munkájukkal, az ő gondolatmenetükkel, az ő cselekvésükkel, és éppen ennek is köszönhette majd az előléptetését, mert hogy egyet ért velünk, nagyszerű ember, ez a külső, és mi volt a belső, hogy Saul haldoklott, Isten nélkül. A Szentlélek egy olyan képet készít róla, amikor a damaszkuszi úton, majd a megdicsült Krisztus megállítja, hogy öldöklés vágyától lihegve megy a keresztjénekért, hogy az életükre törjön, ez volt a célja, és megtanulta, hogy a legnagyobb a szeretet. Azt mondja a Timóteushoz írt levélben, az első levél első rész 5. versében, a parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. De meg kellett tisztítani ezt a szívet az Úrnak, hogy a gyűlöletből, az öldöklés vágyából, a szeretetlen állapotból, a betű megöl helyzetéből ezt az embert az élő Isten, a megdicsőült Krisztus ki tudja hozni tiszta lelkiismeretre, őszinte testvéri szeretetre. Erre ember nem képes. Ehhez kell az Isten igéje, az a legalkalmasabb eszköz, és a megváltó Krisztus élő szeretete. Gondoljunk bele, hogy Saul, amikor ott állt István vértanúnak a megkövezésekor, vajon mit élhetett át, hogy ő a legnagyobbaktól tanult, hogy ő az egyik legnagyobb tudósa a törvényeknek, és mégis István vértanú, ez a senki, az ő szemükből nézve, az ő értékítéletük alapján látja a megnyílt eget, és az Atya jobbján az Úr Jézus Krisztust. Mit élhetett át, hogy én mennyit küzdöttem, mennyit tanultam, mennyit igyekeztem, és ez István látja a megnyílt eget, én miért nem látom? És berobban az elméje, és elviszi a gondolat menete, s annál nagyobb gyűlölettel, irigységből a keresztjének ellen fordul, és amikor utoléri őt a megdicsőült Krisztus, és neki is megnyílik úgymond az ég, és meghallja a megdicsőült Krisztus hangját, Saul, Saul, mondd, miért üldözöl engem? Ez az ige, mert ez ige. Krisztusnak minden szava, teremtő szó, ez az, amiről mi elfeledkezünk olyan sokszor. Ez nem csupán emberi szó, ami ide le van írva, Isten lelkéből fakadó szavak. A Szentlélek által ez élő és ható, áthatol az elmén, a vesén, az ízületek eloszlásáig. Végig hatol rajtam, ha beengedem, és Saulon végig ment. Még a szemei is megvakultak, és ez a maga biztos ember, aki a világ meglátása szerint egy rendkívüli ember volt, egy pozitív ember volt, de az Isten szerint élő halott volt, üldözte az Isten egyházát. Ellensége volt az élő Krisztusnak. Mennyire más az emberi gondolat és az isteni gondolat? Úgyhogy mennyire más a földi perspektíva és a mennyei valóság? Hogyan lehet ebben nekünk megmaradni? És hogyan lehet nekünk ebből egy megvilágosult állapotba kerülni? Úgyhogy meg kell ismernünk Istent. Igyekeznünk kell őt megismerni. Igéjéből, kijelentéseiből, s minél többet ismerek meg Istenből, ígéreteiből, szeretetéből, gondviseléséből, irgalmából, annál inkább megismerem önmagamat, hogy ki vagyok én, hogy milyen erők munkálkodnak a lelkemben, hogy mi is az, ami sokszor megszüli a gondolataimat, milyen erő az, ami sokszor egy reggelen egy bizonyos irányba indítja el a napomat? Miért van az, hogy szeretném a jót, és mégsem tudom? Az Úr Jézus egykor azt mondta a tanítványoknak, amikor a samaritánusok falvaira tüzet akartak kérni, mert hogy nem fogadták be az Úr Jézus, mikor ez az utolsó útja volt Jeruzsálembe, azt mondta, hogy nem tudjátok, minémű lélek lakozik ti bennetek. Ezt a lelket meg kell ismernünk, hogy minémű lélek van bennünk. És Pál apostol megismerte, és azt mondja, hogy hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Ezt a csapongó, mondhatjuk agresszív embert megigazítása után, mert Isten annyira szereti, megbízhatónak találja. Nem az emberi megítélések szerint megbízható, hanem megbízható, mert már a lelkében a megelevenítő élő Krisztus uralkodik. Mi hányszor rossz ítéletet alkotunk másokról, mert azt nézzük, ami a szemünk előtt van, a felszínt vizsgáljuk, mert bizony a szívek és vesék vizsgálója az Úr. És milyen jó, hogy Istennek kell minket megbízhatónak találni a szolgálatra, és nem pedig embereknek. Pál azt mondja, jó lehet előbb őt káromló, övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Hát ez az, kedves testvérek, hogy sokat tudott, de mégsem tudta a lényeget. Rendkívül sok ismerete volt a törvényről, a Tóráról, a prófétákról, de mégsem volt elég önismerete, mert ez elkerülhetetlen. Az élő Isten jelenlétébe tudjuk felfedezni azt, hogy kik vagyunk mi igazából, és ott tudjuk meglátni azt, amit Pál látott. Bőségesen kiárat rám, ami Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Ezért tudja folytatni úgy, hogy igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, aki közül az első vagyok én. Olyan ez, kedves testvérek, mint amikor valaki beszél a gyászról, de amíg nem kell, hogy megálljon, nagyon közvetlen családtagjának a ravatala mellett, addig ez egy üresen koppanó szó a számára, megpróbálja körüljárni, ízlelni, megpróbál belehelyezkedni, empátiával fel tudja mérni a másik ember fájdalmát távolról. De hogy mi a gyász, azt akkor tudjuk meg, amikor Ott szenvedünk a ravatal mellett, hogy mit jelent gyászban lenni, hogy mit jelent valakit elveszíteni. Ugyanígy lehet hirdetni az Isten igéjét, s lehet arról beszélni, hogy mi a bűnbocsánat. De amíg nem éljük át személyesen, hogy mekkora nagy az Isten szeretete, hogy nekem elbocsájtotta, és helyette kitöltötte rám az irgalmát és a szeretetét, addig erről nem tudunk úgy beszélni. Nem tehetünk róla, de amíg nem éljük át, amíg nem nyer belső tartalmat, megtapasztalást az életünkbe, hogy milyen nagy az Isten megbocsájtó irgalma, milyen nagy az ő szeretete, és hogy mit jelent az, hogy a bűnösök között az első vagyok én. Miért is mondja ezt Pál? Mert ő a Krisztus igéjét vitte és hirdette a gyülekezeteknek, s amikor valaki szolgálatra készül, ő az első, aki az ige üzenetével szembesül. Ki lehetne első a bűnösök közül, ha nem az ige hirdető, aki beletekint az ige tükrébe? Először neki kell a lelkét Isten kezébe letenni. Először az igét hirdetőnek, hordozónak, sem csak lelkipásztorokról beszélek, lehet az gondnok, presbiter, missziós testvér, diakónissa, egy egyszerű ember, aki a kórházba elmegy látogatni, s egy kedves igét visz az ő lelki testvérének vagy szomszédjának. Bárki, aki az igét viszi, először neki kell beletekinteni az ige tükrébe, s aki beletekint, az az első. A bűnösök között első vagyok én, amikor bűnről van szó. Mert az ige hirdetője, az ige hordozója, az ige átadója az első, aki ebbe beletekint. És aztán azt mondja, könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus első sorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, s így az örök életre jutnak. Kedves testvérek, nekünk önként kell adni magunkat. És ez azt jelenti, hogy engedni kell, hogy Isten mások számára is felhasználja az életünket. Ez azt jelenti, hogyha nem görcsösen ragaszkodom a úgymond jó híremhez, hogy mit fognak szólni mások, ha megtudják, hogy én is el tudok botlani. Ha mások is rájönnek arra, hogy én bűnös vagyok, mindenki az. Mennyire jó, amikor Isten a krisztusi arculatot tudja formálni rajtunk. Milyen nagy dolog, amikor egy családtagon észre tudjuk venni azt, hogy elolvassa a napi igét, elkezdett imádkozni, türelmesebb. Példa, példa, hogy az Isten igéje mit tud belőle kihozni, mit tud formálni az életén. Saulból Pál lett, és Pál példává lett, hogy mit jelent a pálfordulás, mit jelent megfordulni, mit jelent az élő Krisztussal együtt járni, mit jelent elengedni a régi életet. Azt mondja, erőszakos ember voltam, elengedni az agressziót, az erős akaratot, hogy minden úgy legyen, ahogyan én akarom. Ilyen nagy dolog, amikor az élő Krisztus van a szívünkben, és ki tudom mondani egy közös imádságban az Úrral, hogy Uram, tudod, ezt is szerettem volna, így gondoltam, talán úgy gondoltam, hogy így jó lenne, de mi is az imádság igazi célja? Ugyanaz, mint nagy csütörtök este az Úr Jézus imája. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom. Idáig kéne eljutnunk, ezért van az ige, ezért van az ima, hogy a végén az az ember, aki egy egészen más irányból jön az Isten elé, egészen más úton, más gondolatmenettel, amikor az igében találkozunk az élő Istennel, és az imádságban dialógusba vagyunk, és beszélgetünk vele, nagyon fontos lenne ebben az élő közösségbe minden alkalommal eljutni odáig. Uram, legyen meg a te akaratod. Ehhez azonban alázatos szívre van szükség. Izsaiás próféta könyvének 57. részében olvassuk azt, hogy magasságban és szentségben lakó, mondja az Úr, de az alázatossal is a megtört lelkűvel is. És az alázatos úgy a héber, mint a görög szövegben, arra utal, hogy abban az emberben megvan az aláhajlás, az Istenhez való odahajlásnak a rugalmas képessége. És minél inkább oda tudok hajolni az élő Istenhez, minél inkább rugalmasan el tudom hagyni a bűneimet, a vasakaratomat, a rossz szokásaimat, a szeretetlenségeimet, és oda tudok hajolni az Istenhez, az ő lelkéhez, annál inkább tud engem élettel betölteni, felüdíteni, megeleveníteni, megvigasztalni. A bűnbánati esték erre vannak elkészítve, éljünk ezzel minél jobban, könyörögjünk ezekért az estékért, hívogassunk ezekre az estékre, hogy minél teljesebben megismerhessük az újbori hálaadásban Isten végtelen szerelmét, mert ő úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Saulból Pál lett, s nekünk mi az új nevünk? Mert az, ami véget ér, és Isten megújítja, annak új nevet ad. Így kapjuk a keresztségben az új nevet, hogy keresztjén. De azt az igazi belső nevet nekünk kell tudni, hogy Pál tudta, hogy erőszakos, és utána pedig hálaadásból szolgál. Kedves testvérek, nem mindegy, hogy mi a mi belső hajtó erőnk. Önmegvalósításból szolgálok, vagy Isten iránti hálából. Dicsőségért, emberek elismeréséért, vagy az élő Istennek való hálából azért, hogy megváltoztatott, helyre igazított, és magává fogadott. Ezt kell nekünk megvizsgálni ezen a héten, és Isten adja meg nekünk azt az örömöt, hogy amikor vasárnap az Úr asztalához lépünk, és Isten nem azt fogja nézni, amit az emberek, ami a szemük előtt van, hanem a szívünket fogja vizsgálni. Adja meg nekünk a mindenható Isten, őszinte bűnbánatot, odaszánást és hálaadást találjon Isten a szívünkben. Amen. Drága mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, azért, hogy te szereted a bűnösöket. Nem azért, hogy sportot űzzünk a bűnből, hanem, Urunk, azért, mert senki más nem fogad el bennünket olyannak, amilyenek vagyunk. Senki más nem nyitja meg karjait felénk, amikor elbukunk, egyedül te. És te irgalmas és szerető Isten vagy, aki ki akarod ezen az estén is, és egész héten, s ott az Úr asztalánál is majd, tölteni ránk megváltó szerelmedet. Kérünk hát, mennyei édesatyánk, hogy készítsd a mi szívünket, s ösztönözz bennünket, hogy a temető kertjét hátra hagyva, most, Urunk, az odafelvalókkal tudjunk törődni, és bele tudjunk tekinteni az ige tükrébe, s meg tudjuk benne látni, Urunk, azt, hogy mennyi mindent kell, hogy megbocsáss. Tudatlanságunkban mi is nagyon sokszor elkövetünk olyan dolgokat, amelyekre nem gondolnánk, hogy azok bűnök a te szemeidbe. Kérünk, hogy légy irgalmas, Úr Jézus Krisztus, és bocsáss meg minden bűnünket, amelyeket szóban, tettben vagy gondolatban, akarva vagy akaratlanul is, de elkövettünk ellened, vagy fele barátaink ellen. Különösképpen is eléd hozzuk azokat a bűneinket, amikor szeretteink és családtagjaink ellen vétünk, éppen azok ellen, akiket a legjobban kéne, hogy szeressünk. Irgalmaz nekünk, Úr Jézus, mert látjuk és tudjuk, hogy benned van az életváltásnak, az újjáteremtésnek a csodálatos ajándéka, ahogy Jézus Krisztus mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Engedd meg hát, Úr Jézus, hogy te legyél a szőlőtőke, te legyél az, akibe beleoltatunk, akiből élünk, akiből merítünk, s Urunk, tisztíts meg bennünket, csak hogy benned maradhassunk, metszeges meg bennünket, és óvd meg a halálnak és a gonosznak a fagyától, hogy el ne száradjunk és el ne vesszünk az örök élet számára. Így szeretnénk könyörögni, Urunk, gyülekezetünkért, a vasárnapi úrvacsorai közösségünkért. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg a bűnbánati hétnek alkalmait, és kérünk, hogy áld meg a szívünkbe az igéket, hogy azok át tudják mosni, meg tudják tisztítani a mi belső emberünket. Adj nekünk alázatos szívet, Urunk, engedelmes lelket, hogy felüdülhessünk a te közelségedben, bűnbocsátó szeretetet következtében. Könyörgünk, hogy légy a betegekkel, légy vigasztalója a gyászolóknak, légy irgalmas, Urunk, ehhez a világhoz, amelybe annyi torz gondolat, döntés és erőszak uralkodik emberekben, nemzetekben. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy Krisztus legyen az Úr, s minél többen hálából tudják vinni az ő jó hírét, szeretetét, igéjét. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg minnyájunk imádságát. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.